Olvastam nagyon-nagyon
Igen.
szépen, van 300 oldalas anyag, de nincs, nem fordít, nem került a megvalósításba, és az, amit mondasz, az zseniális lenne, András, hogy készüljön egy kormányprogram ennek a végrehajtására, de most nézd meg, hogy ez most megint hogy fog tudni elindulni. Itt állunk ugye már a klímaváltozásban, úgy tud elindulni, hogy mondjuk a hang nevezett civil platformon keresztül te meg én beadunk egy kezdeményezést, elkezdünk aláírásokat gyűjteni. Ugye, és akkor azzal már el is kezdjük a felvilágosítást, hogy mert szerintem 10-ből, majd mi nézzük meg, hogy hány ember az, aki tudja, hogy miről beszélünk, holott ugye ez egy ENSZ program, és utána az ahangon gyűjtünk elég a petíciónkhoz gyűjtünk elég támogatót, és akkor azzal a és legyen az, hogy amit te adtál, majd mondtál előbb, legyen ez a címe, hogy legyen kormányprogram a 17 fejlődési, ENSZ fejlődési pontjából. És akkor ezen is görgünk, elmegyünk mondjuk egy ilyen 2-3 hónap alatt, mondjuk 5000, 10000, akárhány ezer támogatóig, elérjük a kritikus határt, akkor beadjuk a fogalma, mint hogy hova kell ezek után beadni, tehát hogy melyik államtitkárságra, vagy melyik szakszához kell becímeznünk, vagy akár mindegyikhez, egészségügyhöz. Próbálom megkeresni, hogy hol van egyáltalán most a környezetvédelem. Kitaláljuk. És akkor megint egy kormányszintű, megvalós kormányszintű programot, de meg én, innen a civil rádióból elindítjuk, a civil közösséget magunk mellé állítjuk, de ennek kormányzati szintről kellene lefelé köröznie.
Nem tudom. Szóval én azt, hogy kéne csinálni, szerintem az a lényeg, hogy behoztuk az emberek közé a témát, és ezt a témát szerintem folytassuk is legközelebb, hogyha van hozzá kedven, egy hét, vagy két hét múlva már egy új civil rádiós helyzetből, jó? Ha gondolod, jó?
Igen, természetesen.
Jó? Jó? Jó, folytassuk azért, mert hogy hogyan kell hozzáállni, hát nem tudom. Nem tudom, most még nem, de majd két hét múlva biztosan fogjuk mind a ketten tudni, jó? Rendben van? Vigyázz magadra még egyszer. Jó, jó. Köszönöm szépen a beszélgetést. Szia, szia. Az elmúlt két évben többszörösére nőtt a szövetkezeti foglalkoztatásban dolgozó kismamák száma az egyik vezető hazai HR szolgáltató állományában, ami növekvő tendenciára engedt következtetni ebben a piaci szegmensben. És a telefonban itt van Nerfard Marianna, a VHC szövetkezeti szolgáltatás területi vezetője. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm!
Hadd kérdezzem, mert ez egy nagyon biztató hír, hogy nem is tudom, hogy minek nevezem, de hogy nevezhető ez tendenciának, hogy egyre többen mennek visszadolgozni?
Azért azt szerintem egy kicsit távolabbról kell nézni, hogy a teljes egészét lássuk a képnek. Tehát, hogy a magyar társadalomban szerintem több évtizede volt erre már egy igény a kisgyermekesek részéről, hogy valamilyen szervezett formában vissza tudjanak térni a munkaerőpiacra még az ellátás alatt, és ugye 2021 hetedik hóval lépett hatályba az a jogszabály, ami lehetővé tette a kisgyermekes szövetkezetek alakulását, viszont hát még minden újdonságtól az érező is a szervezetek kezdetben óckodtak, de most azt látjuk az elmúlt időszakban, az elmúlt 4 évben, hogy egy lassú, de stabil növekmény látszik azoknak a munkáltatóknak a körében, akik nyitottak a kisgyermekes szövetkezeti foglalkoztatásra. Tehát sajnos nem tudunk azért kiugró növekményről beszélgetni, de egy lassú, stabil növekményről mindenképpen.
Akkor ezt a szolgáltatási formát is kicsit meg tudnám mutatni, mert szerintem a hallgatók nem sokat tudnak erről a szolgáltatási formáról.
A kisgyermekesek szövetkezetének a célja, vagyis ennek a foglalkoztatási formának az a célja, hogy a gyed és gyes ellátásban lévő kismamák és kispapák számára egy vagyoni és kulturális helyzet előremozítást tegyen lehetővé, méghozzá úgy, hogy rugalmas keretek között vissza tudjanak térni a foglalkoztatásba, és újra részt tudjanak venni a munkában, és közösséghez tudjanak tartozni.
Ez nagyon izgalmas, amit mond, de igazából nekem mindig kérdés az, hogy miközben a törvény 3 évet enged meg a kismamáknak, hogy otthon legyen, és ők hamarabb visszamennek, hogy ezt most jónak, vagy rossznak kellene tekinteni, mert egyik oldalon a gyereknek nagyon biztonsítéke van arra, hogy teljes gondozás vagy felügyelet mellett nőhessen az első 3 évben, a másik oldalon pedig ugye egy nagyon erős megfosztottság a mamák felé, ugye inger szegény, és nyilván egzisztenciális kérdések is vannak, most jó ez a dolog, vagy rossz?
Szerintem ilyen kategorikusan nem tudunk erről nyilatkozni, hogy jó vagy rossz, inkább mindig adott helyzetet kell vizsgálni, hogy milyen élethelyzetben, milyen családi helyzetben van az adott kismama. Ennek függvényében tudjuk ezt nézni szerintem. Látjuk azt, hogy 2 ilyen fő motiváció van a munkaerőpiacra való visszatérés mögött azok között, a kismamák között, akik kisgyermekes szövetkezeten keresztül vállalnak feladatot. Az egyik oldal az, aki azt képviseli, hogy nem szeretne 3 évre kiesni teljesen a körforgásból, és esetleg a már megszerzett tapasztalatain, hogy ne essen úgymond csorba, hanem ezt szeretné kamatoztatni, illetve karrierépítés szempontjából tudatosan ezt az időt is így alkalmazza. A másik csoport pedig az, aki valamilyen vagyoni vagy keresetkiegészítési célzal válik szükségessé számára, hogy munkát vállaljon. Ők hát általában nem a szellemi réteget szokták képviselni, hanem inkább könnyű fizikai kisegítő feladatokat szokták keresni, méghozzá azért, mert hogy itt ezeket a feladatokat gyorsabban be tudják tanulni, és sokkal rugalmasabban tudnak munkát vállalni.
És pénzt keresni, gondolom, ami ide
tartozik. Így van.
Mert ugye a két dolog van ezek szerint, hogy egy viszonylag a kényszer is működtetheti ezt a visszafelé térés, másrészt pedig egy koncepció, úgy tetszik, tudatosság, egy szabad döntés, ugye?
Igen, azért mondom, hogy nem tudjuk ezt nagyon kategorikusan most feketénként vagy fehérként minősíteni.
De már van tapasztalatuk, hogy arról, hogy ez a visszaéleszkedési folyamat az, hogy megkezdődik ebben a szövetkezeti formában, hogy ez vagyom, hogyan viselik a kismamák egyáltalán, mi az, amit nekik ilyen módon, hogy is mondjam, újra kell szervezni, értékelni, megváltoztatni, nyilván a napi rendjük az már alapvetően új.
Igen, amikor otthon vannak ezek a kismamák ellátás alatt, akkor teljesen megváltozik a napi rendjük is, ahogy ön is említette, az előző évekhez a munkaerőpiachoz képest, és amikor visszatérnek, akkor hát az egy visszazökkenési folyamat. Szerintem a távmunkának, illetve a home office-nak az elterjedése ezt megkönnyítette az elmúlt időszakban, főleg szellemi területen, amikor akár otthonról is tudnak feladatot végezni ezek a kisgyermekes anyukák, kisapukák. Ott azért nem igényel akkora változást a napi rendjükben a feladatellátás, míg azoknak a feladatoknak az esetében, vagy pozícióknak az esetében, ahol jelenlétet igényel az adott szervezetnél a feladatvégzés, ott nyilván meg kell szervezni, hogy a pici eljusson bölcsödébe, vagy esetleg a nagyszülő mikor tud rá vigyázni, úgyhogy itt azért egy nagyobb fokú változás megy végbe. Ezzel együtt nagyon hálásak a kismamák, akik elhelyezésre kerülnek, vagy pozíciót tudnak betölteni. Sokszor nyilatkoznak egyébként erről úgy, hogy örülnek, hogy kicsit kiszakadhatnak a gyerekmondókák, illetve a játszótéri időszakok közül, és hogy más jellegű leterheltséggel foglalkozhatnak, felnőtt problémákkal kell tölteniük azt az időszakot, amikor bent vannak a cégnél.
Azért kérdezem, ez a szövetkezeti forma mennyire tolerálja ezeket a nagyon értelemszerű komplikációkat, ami a gyerek nagyon kora éveihez kapcsolódik, és a kismamáknak többlet feladat. És így nagyon nehéz például dolgozni, én nagyon sok olyan történetet tudok, amiben úgy élték meg a kismamák, amikor visszakerültek, hogy akadályozzák ebben, másrészt rendkívül kínosnak érezték magukat. Tehát ez a szövetkező forma mennyire rugalmas ilyen szempontból?
Ugye azért hozzátartozik a képhez, hogy a részmunkaidős állások nem annyira elterjedtek Magyarországon, tehát kb. A munkaerőpiacnak 4%-át teszik ki, és ugye főként az ilyen részmunkaidős, illetve rugalmas munkarendű pozíciók az, amik azok, ahova a kismamák el tudnak helyezkedni, mert ugye ez a napi rend, amit itt az előbb is említettem, igényel egyfajta rugalmasságot. Na már most, hogyha egy adott szervezetnél erre van lehetőség, akkor szerintem ez nagyon flottul tud működni. Meg szoktuk kapni mi is azt visszajelzésként, hogy amennyire rugalmas ez a munkaerő, amit ugye képviselnek ezek a kisgyermekesek, annyira kiszámíthatatlan is, például ugye általános ellenérv, hogy mi van, hogyha beteg a pici. Mi erre azt tudtuk visszajelezni, hogy ez mi van akkor, hogyha a főállású kollégának beteg a gyermeke, ugyanúgy meg lehet oldani. Szerintem a kulcsmotívum itt a folyamatos és nyílt kommunikáció, illetve a nyitottság és a rugalmasság. Hát igen. Tehát, ezzel át lehet hidalni ezeket a kérdéseket, illetve lehet ezekre előre készülni.
Igen, de gondolom, itt segíteni is kell a kismamáknak, mert időnként olyan kellemetlennek érzik azt, ami egyébként nem kellemetlen, hanem természetes is, hogy időnként a picit el kell vinni orvoshoz, kontrollálni a különböző helyzet. Tehát ezt a fajta természetességet ilyen szorongva és igazából félve élik meg, mert azt mondják, hogy hátrányuk lesz, hogyha ezt gyakran mondják. Ezt most azért mondom, mert ugye ilyen szempontból gondolom nagy szükség lesz, hogy ezeknek a gyerekeknek, ezeknek a szülőknek, akik végül is ilyen helyen kerülnek vissza, kaphassanak segítséget. Mennyire segít ez a szövetkezeti forma például abban, hogy a környezetet is abban erősítse a segítség?
Mindenképpen teljesen teljes körülön rendelkezésére állni ezeknek a kisgyermekes kismamáknak, kispapáknak, tehát hogy ezért, ahogy én is említettem, meg a tapasztalat is azt mondhatja, hogy sokszor rögös út vezet odáig, hogy egy-egy kismama munkába tudjon állni, akár egy bölcsődei elhelyezés, akár egy ellátással kapcsolatos kérdés, mert hogy sokszor azért kevésbé vannak tudatában például annak a kismamák, hogy milyen formanyomtatványok szükségesek, vagy akár milyen támogatásokat igényelhetnek, és mi ezt próbáljuk szolgáltatói oldalról meg támogatni. Tehát mi sokszor egyeztetünk különböző egyéni esetekről a jogászainkkal, az államkincstárral, a különböző bölcsödékkel, és igyekszünk egyéni megoldásokat nyújtani. Az egyébként kicsit sem egyéni, meg specifikus helyzetre, mert hogy azért ezt el kell mondanunk, hogy ez egy univerzális kérdés, hogy a kismamák, kispapák szeretnének visszatérni a munkaerőpiacra.
Azt azért hadd kérdezzem, ugye, hogy ez a munkakör természetesen, aki itt dolgozik, az nem egy örökre szóló, az egy határozott idei dolog. Mi van utána?
Láttunk már olyat is, hogy egy kismama esetleg annál a cégnél helyezkedett el, miután eljárt az ellátás, ahova a szövetkezeten keresztül sikerült bejutnia, hogy így fogalmazzak, de egyébként maga a szövetkezeti foglalkoztatási forma az nem érinti a korábbi munkaviszonyt, ahonnan ugye a kismamák, kispapák éppen ellátásba kerültek. Tehát, hogy olyanra is van példa, hogy az adott időszakot leteltével, az ellátás leteltével a korábbi munkahelyre megy vissza a kismama. Az, hogy ez mikor történik, tehát hogy a gyermek hány éves korában, 2 éves korában a GED lejárásával, vagy pedig 3 éves korával, amikor az betölti és megszűnik a GES ellátás, az megint csak egyéni preferencia kérdése.
Hát nagyon izgalmas, amit most beszélgettünk, és az az érzésem, hogy tulajdonképpen ez egy olyan történet, amit elkezdtünk, ami nagyon-nagyon jó lenne, hogyha sokkal szélesebb körben és sokkal ismertebb formában lenne jelen. Mennyire kap ez a dolog nyilvánosságot rajtunk kívül is, mert én azt gondolom, hogy mi természetesen szívesen beszélgettünk, vagy legalábbis én nagyon szívesen beszélgettem magával, de én most például először hallottam erről a formáról.
Ez még egy kevéssé ismert foglalkoztatási forma szerintem, ugye 4 éves múltja van még csak sajnos, viszont azt gondolom, hogy egyre több cég nyitott erre a foglalkoztatási formára, mert felismerik azt, hogy ebben mekkora potenciál van. Tehát, hogy azért nem mellékes, hogy jelenleg Magyarországon 240 ezer fő körüli azoknak a létszám, akik GES vagy GED ellátásban vannak otthon, és ez a munkaerőpiaci réteg egy kihasználatlan potenciál. Aki fektet abba energiát, hogy rugalmasságot tudjon biztosítani, és olyan feladatokat tudjon biztosítani, vagy feltételeket a kismamáknak, szerintem nagyon nagy versenyelőnyhöz juthat, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt a következő években ez egy egyre inkább előtérbe kerülő a tipikus foglalkoztatási forma lesz.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elmondott, nagyon tartalmas és izgalmas terület ez a maga módján, és hogyha hallunk új híreket, akkor szívesen adunk természetesen ennek a lehetőséget, hogy hallgatók is megismerkedjenek vele, és drukkolok maguknak, hogy ez még több embernek okozzon normális hétköznapi életben és sikereket és elismeréseket. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.
Viszont hallás.
Szép napot. Viszont hallás. Oh mama, ola, ola, ola. Don't know what this is. Oh mama, ola, ola, ola. Oh, what do I do now?
Örkény Színház Élőírók Társasága című sorozatában Szvoren Edina írását Novkov Máté olvassa fel.
Egy költő barátomnak szép felesége van. Meséltem valakinek, aki már révbe ért, ezért nem érdeklik a szerelmi csatározások. Aztán elmotyogtam pár sort a költő egyik emblematikus költeményéből. Korábban ez a nő másmilyen volt. A vonásai most fanyarabbak, mint azelőtt, hogy a költő barátom belé szeretett, mondtam, és feltartott mutató ujjal idéztem egy basszust. Pár rímes, soráthajlásos művei egyikéből. Tudnivaló, hogy néha kocsmázni jártunk. Olyankor ez a nő úgy volt, mint az elkárhozottak. Idézet. A költőnek van egy rovarkutató cimborája, akivel úgy szól már semben nem értenek egyet. Papinőtlenségről, nevelő célzatú pofonokról vitáznak. De hát ez a költő, ez nagy lélek. Egyszer azt mondta nekem, látta, hogy a felesége az asztal alatt kezében tartotta a kezem. Aztán elszavalta legharciasabb kötetének legszeridebb költeményét. Azt is mondta, hogy neki mindegy. A rovarkutató egyszer az asztal alá nézett, majd felolvasott valamit akadémiai dicsérettel jutalmazott munkái egyikéből, in dicső György, szerk, a Bodrog köz rovarállománya 1983. Kocsmázásnak vége. Írt a feleség egy méltóság teljes levélben, amiről óvatatlanul eszembe jutott a költő egyik legméltatlanabbul mellőzött verseinek egyike. több kéz, mint asztal. Vigasztalt a révbe ért ismerősöm. A szegénynek ikrei születtek. Meg azzal hencek, hogyha kialvatlan, képes a költő finre és albára fordított költeményei modorában beszélni.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Többek között a jogszerű működés biztosítását, a lakosság bevonását és átláthatóságot is követelnek az akkumulátorgyárok szennyezéseivel foglalkozó civil szervezetek és szakértők. Több mint 40 civil és környezetvédő szervezet írta alá egy közös állásfoglalást az akkumulátoriparról és az akkumulátor hulladékok feldolgozására. És a telefonban itt van Gunz Zoltán, a Nagy Tavak és Vízes Élőhelyek Szövetsége elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Ez egy nagyon komoly dolog, amit most itten beszélünk. Miről van szó igazából, mire vállalkoztak önök, mi az, amit igazából szeretnének minél hamarabb elvárni a mindenkori kormányzattól, így az elnöki minisztériumtól is?
Azt szerintem tudja, hogy Magyarország kormánya úgy tekint az akkumulátoriparágra, mint egy stratégiai iparágra, és így el is kezdték ezt fejleszteni, ezt az iparágat. Jelentek meg arról híradások, hogy a külgazdasági miniszter azt mondta, hogy 1500 milliárd forintot költöttek már a különböző akkumulátoriparági beruházások támogatására. Csak hogy a hallgatókat kicsit így kontextusba helyezzük, ez az 1500 milliárd forint, ez a százszorosa a magyar, 10 magyar nemzeti parknak az éves költségvetésének, tehát ez tényleg egy nagyon-nagyon jelentős összeg.
Milyen?
És a fő probléma az az, hogy ezt az akkumulátoriparági boomot vagy fejlesztést, ezt a kormány úgy indította el, hogy kihagyta azt, hogy egy stratégiai környezeti vizsgálatot végezzen előtte, aminek ugye az lenne a lényege, hogy bemutatja azt, hogy ennek az iparágnak a fejlesztéséhez környezeti szempontból megalapozott-e, vagy sem. És mi úgy gondoljuk, hogy alapvetően nem megalapozott ez a fejlesztés. Amit szeretnénk elérni egyébként, és ugye azt szeretném itt hangsúlyozni, hogy az, hogy elkezdődött az akkumulátoriparágnak a fejlesztése, az még a termékláncnak ugye az előállítási szakaszában vagyunk, és még előttünk áll a hulladékfeldolgozás is. És az uniós szabályzók alapján mi azt feltételezzük, hogy azért itt egyrészt a selejt akkumulátorok feldolgozása, másrészt a használt akkumulátoroknál a begyűjtés, az is nagy rész Magyarországon fog történni. Tehát az, amit a kormány mond, hogy már nincs szükség erre a stratégiai környezeti vizsgálatra, mert az akkumulátoriparák fejlesztése kvázi befejeződött, ez így nem igaz, mert előttünk áll a hulladékiparnak a fejlesztése, amit megint csak úgy kellene elvégezni, hogy előtte tudjuk azt, hogy milyen környezeti hatásai lehetnek ennek az akkumulátoriparági fejlesztésnek. A legfőbb gond egyébként az, hogy alapvetően a kormányhivatalok nem tudják ellátni azt a kvázi védelmi szerepet, amit el kellene látniuk a helyi lakosság védelme érdekében.
Hadd kérdezzem, mert igazából nagyon izgalmas, amit mond, és nagyon-nagyon ijesztő is egyszerre. Maga szerint a döntéshozók nem tudnak erről, hogy mekkora itt a kockázat? Vagy tudnak róla, és úgy csinálják, hogy figyelmen kivagyják a jelentőséget? Nagyon fontos itt, hogy igazából hogyan állnak ehhez az alapvetően problémás területhez.
Hogy mondjam, én azt feltételezem, hogy alábecsülték a környezeti kockázatát ennek az iparági fejlesztésnek. Tehát, és valószínűleg azt is alábecsülték, hogy ez a kockázat, ez milyen mértékben el fogja érni a helyi lakosoknak az inger küszöbét. Uh-huh. Ugye Magyarország, nem vagyok gazdasági szakember, tehát hogyha ne találták gazdasági szempontból ostobaságot mondok, akkor előre elnézést kérek, de ugye Magyarország, én Győri vagyok, nálunk az Audi, egy nagy cég, de Kecskeméten ott a Mercedes, Debrecenben ugye fejlesztik a BMW-t, a Suzuki, Esztergomba, tehát az akkumulátor, vagy az autóipar az egy elég jelentős iparág Magyarországon. Uh-huh. Van egy olyan uniós stratégia, ami azt tűzi ki célul, hogy a közlekedési ipart azt elektrifikizálni kell, magyarul elektromosra át kell állítani. Ebbe alapvetően a magyar stratégia illeszkedik, de a fő gond az az, hogy Magyarország az pont egy olyan ország, ahol tulajdonképpen a földön kívül, tehát a földterületen kívül, amire ráteszik ezeket a gyárakat, semmilyen más természeti erőforrással vagy emberi erőforrással nem rendelkezünk. Uh-huh. Tehát az már látszik, hogy vízhiányos az ország, az akkumulátoriparág elég nagy vízigénnyel rendelkezik, nincs elegendő munkaerő, nagyon sok gyárban dolgoznak külföldi vendégmunkások, a levegő az Magyarországon már így is eléggé szennyezett, pont ma jött szembe velem egy olyan az Európai Úrügynökség által küldött levél, amiben azt mutatták, hogy a Mediterránban, a Pómedencébe, tehát itt Olaszországban milyen nagy a nitrogénoxid szennyezés. Még egy olyan ország volt, vagy még egy olyan terület, ahol ez a nitrogénoxid szennyezés ez nagyon kijött, ez a Kárpát-medence volt. Uh-huh. Tehát, hogy alapvetően a környezeti állapot az országnak nem jó már most sem, hogyha ezt tovább terheljük gyárakkal, és azt is tudni kell, hogy az akkumulátoriparág, megint csak van a Magyar Akkumulátoripari Szövetség osztott meg nemrégiben egy dokumentumot, amiben számomra is megdöbbentő adat szerepelt, az szerepelt benne, hogy 1 gigawatt órányi akkumulátor kapacitáshoz 40-60 gigawatt órányi energia szükséges. Uh-huh. Ez döbbenetes adat. Tehát, hogy én nem tudom elképzelni, még egyszer nem vagyok közgazdász, de ha befektető lennék, és azt mondanák, hogy nekem be kell adni 40-60 inputot ahhoz, hogy egy inputot ki tudjak venni, akkor azért elősen elgondolkodnék, hogy ez vajon megérje, mint befektetés. Uh-huh.
Teljesen értem a dolgot, és azt is értem, hogy tulajdonképpen ez egy nagyon ijesztő alaphelyzet, mert a másik oldalon pedig úgy tűnik, hogy ezek nem fontosak a döntéshozó számára. A döntéshozónak az a fontos, hogy végigcsinálja azt a programot, amit elkezdett.
Így van, és hát legalábbis nekünk ez az érzésünk, hogy ez a nagyon nagy az elszántság a kormányzat részéről. Vannak már egyébként eredményeink, de hát azt úgy tűnik, hogy sikerült elérni, hogy valamikor nyáron kijött egy kormányrendelet arról, hogy lesz egy külön akkumulátoriparággal foglalkozó hatóság, hogy ez valóban hogy fog felépülni, ezt még nem tudjuk. A múlt héten szerdán volt az Országos Környezetvédelmi Tanácsnak az ülése, ahol az egyik kollégánk részt vett és tartott egy előadást, és utána beszámolt nekünk arról, hogy kik voltak még ott előadók, és a Magyar Akkumulátoripari Szövetségük is ott volt az elnöke. aki azt mondta, hogy valószínűleg ez az akkumulátoripari hatóság nem az engedélyezésbe lesz bevonva, hanem az ellenőrzésbe, vagy magyarul a monitoringba. Uh-huh. Ez már nekem kicsit kérdés, és az a helyzet, hogy Magyarországon egy nagyon-nagyon jelentős szakember hiány van is egyébként akkumulátoripari szempontból. Uh-huh. Tehát egy másik szakértő mondta, aki ebben az akkumulátoripari szövetségben a környezeti programot viszi, hogy a kémia oktatás területén a legtöbb egyetemből kikerülő diák az inkább a gyógyszeriparban is, nem az akkumulátoriparban igyekszik elhelyezkedni. Tehát tényleg van egy elég jelentős szakértő,